are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, az elmúlt héten a magyar népdal vokális feldolgozásaiból hallhattunk néhányat. Kézenfekvő a népdalt kórusra vagy szólóénekre átírni, megőrizve nem csak dallamát, hanem a szövegét is. Ennek ellenére igen sok zeneszerző használt fel hangszeres kompozícióiban népi dallamokat, több-kevesebb hűséggel ragaszkodva az eredetihez. A mai napon két művet szeretnék bemutatni, ahol a népdal a zongora sajátságos lehetőségeihez igazodva gyakran virtuóz csillogásba mutatkozik be. Az első darab Dohnányi Ernő kompozíciója, a Rurália Hungarica, amelynek latin címét nehéz lefordítani, lazán talán magyar falusi képeknek nevezhetnénk. Érdekes, hogy Dohnányi, aki a német romantika követője volt legtöbb művében, miképpen fordult a magyar népdal felé. Erre nem is olyan nehéz a válasz, hiszen tudjuk, hogy Dohnányi Bartók és Kodály kortársa volt, sőt, mi több, gyakran bemutatta műveiket zongorán vagy énekzenekarral is. A híres 1923-as Buda-Pest-Óbuda Egyesülésének 50. évfordulójára rendezett koncerten ő mutatta be Bartók táncvittjét és Kodály Psalmus Hungaricusát is. Természetesnek tűnik tehát, hogy nem tudta kivonni magát két népdalgyűjtő és azokat műveikben felhasználó pályatársa hatása alól, és maga is felhasznált népi dallamokat. Most hallgassanak meg két részletet a Rurália Hungarica című sorozatból, az első lassabb és érzelmesebb, és a második tipikusan Dohnányi féle virtuozitást csillogtató második tételt. Markus Pavlik zongorázik. Most egy saját művemet szeretném lejátszani, amely már címében is megmutatja, hogy magyar népdalokra épült. A Magyar Népdalszvitet 2005-ben mutatták be az ottawai Nemzetközi Kamarazene Fesztiválon, Stefan Lemelin és Andrew Tunis, az ottawai egyetem professzorai játszották, zongorán négykezes letétben. Ennek a felvételét fogják most hallani. A mű 5 tételből áll, 5 népdalra épül. Ezek a következők. Első, jól van dolga a mostani huszárnak. A második, elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek. A harmadik tétel egy variációsorozat, a házasodik a tücsök dallamára. A negyedik különösen kifejezi sokunk érzéseit, ez a tétel az elindultam szép hazámból kezdetű, gyönyörű magyar népdalra épül. A befejező ötödik tétel tudtommal az egyedüli olyan tétel, ahol egy magyar népdal változtatás nélküli dallama fúgaként lett feldolgozva, ez a dallam a hullaszilva a fáról. Tehát most következzék saját kompozícióm a Magyar Népdalszvit zongorára négy kézre.
További jó szórakozást kívánunk!
Ez itt a Barangoló, és mint mindig, most is Pap Hortenzia szerkesztésében. Magyarországon már tavaszodik, érkeznek is a gólyák sorban, hogy visszafoglalják elhagyott fészkeiket. Aki szeretne kicsit leselkedni, bekukkantani a gólyafészkek mindennapjaiba, megteheti a felszerelt gólyakamerák segítségével. De nem csak gólyafészkeket figyelhetünk élőben, hanem bagoly, sólyom, kerecsen és más madár otthonába is bekukucskálhatunk. Hol? Nos, ma néhány olyan faluba településre látogatunk el, ahol gólyakamera található. Legyen hát a kezük ügyében papír s ceruza, hogy felírhassák a települések nevét. Baracska Fejér megye délkeleti részén a Váli víz mellett fekvő település. A község és környéke már az ókorban is lakott helynek számított, ezt bizonyítja a falu északi részén előkerült nagyszámú római korból származó lelet. A település Bojta Kun vezértől származtatott Baracska nemzetség fészke. Neve már 1212-ben felbukkan egy oklevélben, ekkor Boroksaként említik. És már templomos hely volt. Itt épült fel a Baracska nemzetség minden szentek tiszteleteire épült monostora. A középkorban nemesi birtokosok lakták, a török kornak köszönhetően aztán pusztává vált. 1850 májusában Vörös Marti Mihály házat és földet vásárolt a községhez tartozó Szent Iván pusztán. 1853 tavaszáig tartózkodott itt, s ekkor írta Előszó című költeményét. Nagy Halász, város Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, a település az írott forrásokban a 13. század közepén tűnt fel, így a megye egyik legrégebbi településeinek egyike. Neve a jeles 19. századi költő Tompa Mihály egyik népregéjében is felbukkan, hiszen költőnk Nagy Halászból szerzett anyagot a műhöz. Ami pedig a település nevét illeti, nos, a Halász és az Aranyhal című rege szerint egy szegény öreg halász, akinek sikerült hálójába keríteni a királylány kedvenc halacskáját, jutalmul a királytól nemesi levelet kapott, egész faluja számára, amely attól a naptól kezdve a Halász nevet viseli, és amelynek címerét is két aranyhal díszíti. Először Halász néven jelent meg a település, királyi birtok volt, lakói pedig a király halászai. Eleinte csak néhány kunyhóból állt, melyekben halászok laktak. A terület a Tisza gyakori kiöntése miatt majdnem mindig víz alatt volt, és nagyon bőséges volt a halállomány is. Az Árpádházi királyok idejében a királyi halászok egyik kedvelt főhelye volt, 1993-ban kapta meg a városi rangot. Kocsér Pest megye legdélibb települése Tiszakécske-Kecskemét nagykőrös övezésében, tipikus mezőgazdasággal foglalkozó tanyás falu, 125 éves újratelepítését 2002-ben ünnepelte a 2000 fős lakosságú község. Rendezett, gondozott kép várja az érdeklődőket, akik megtekinthetik a kutyakaparó csárdát, vagy a szikes legelők madárvilágát és a szürke marhagúját. Tökéletes síkság, történelmileg a Kiskunsághoz tartozik, annak elsimuló keleti széle. Felszíne nagyobb részt futóhomok, amelyet a folyók ártereiről a szél sodort ide. Az eredeti település a tatárjárás után kétségtelenül Kun település lehetett, a 13. század óta lakott terület. A virágzó, templomos település a török háborúk alatt pusztulhatott el, legnagyobb valószínűség szerint az 1596-os évben. A temetőben ma is látható egy több mint 400 éves templomrom keleti fala. Rimóc, Nógrád megyében a Cserhát északi nyúlványai alatt található község, egyfelől szántóföldek határolják, míg délről a Cserhát magaslatai koszorúzzák a falut, amelyet a körtvélyes patak szel ketté. A táj szépsége sok idelátogatót magával ragad. Innen indul a Cserhát-hegység legszebb pontjain keresztül vezető, mint egy 20 kilométeres turistaút, amely Rimócot a Dobogótető Nagymezőn és a Sasbércen keresztül bujákkal köti össze. A településről látni a világörökség részét képező hollókői várat is. Tiszta időben az alacsony tátra hóborította sapkái is jól láthatóak. A község már a 11. században templomos hely volt, és az akkori település ott állhatott, ahol most, hiszen a közelében feltárt honfoglaláskori sírokban Szent István pénzérméi kerültek elő az egyéb honfoglaláskori leletek mellett. Rimóc egyik nevezetessége a Palóc főkötő kiállítás, a külön csak ennek a díszes ruhadarabnak szentelt galériában 20 Palóc települést 40 darab főkötője tekinthető meg. A kiállításnak egy felújított, hagyományos stílusú parasztház ad otthon. A tárlaton megcsodálhatjuk a bánki kacsicát, a bujáki nagybukort, a diósjenői tarajos féketőt, vagy akár a pataki szarvaskendőt. A főkötőket jól ismerőknek elég megnézniük egy ilyen fejkendőt, és meg tudják mondani, hogy milyen korú, milyen családi állapotú, vagy milyen társadalmi helyzetű lehetett a viselője. És természetesen az imént bebarangolt települések mindegyikének állandó lakója a gólya. Kukkantsanak bele a gólyafészkek mindennapjaiba a következő internetoldalon madárlesők.lapunk.hu. Kellemes gólyalest és kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak.
Letillet, letillet, a szén a bokja teteje, gólya madár sejhaj, fészket rakott belőle. Gólya madár sejhaj, szépen kelepel a háztetőn, elhagyott, elhagyott engemet a szeretőn. Elhagyott, nem baj, lesz másik a helyébe, mégsem leszek sejhaj, magányos az életbe. Két lába van a gólyának, mégsem viszik katonának, mindig mondtam az anyámnak, miért nem születtem gólyának? Mindig mondtam az anyámnak, miért nem születtem gólyának? Esik eső, de nem ázok, cseresznyefa alá állok. Oda is csak azért állok, mert arra mennek el a lányok. Oda is csak azért állok, mert arra mennek el a lányok. Állj be, Berci katonám!
dolgod lesz, mint a bádnak. Nem kell kapálni, kotálni, csak olyányok után járni. Nem kell kaszálni, kapálni, csak olyányok után járni. Beadd Berci katonának, ott sem volt jobb utának, mert nem tudott szalutálni, csak olyányok után járni. Mert nem tudott szalutálni, csak olyányok után járni.
Bojtor Imre nótázott.
Az ottai magyar ház és közösségünk életéből.
március 17-én vasárnap emlékezünk az 1848-as, 49-es forradalomra és szabadságharcra. Az eseménysorozat 2 órakor Magyarország nagykövetségével együtt tartott koszorúzással kezdődik a Kossuth szobornál. Cím 299 Baverly Street. Ezután 15 óra 30-as kezdettel ünnepi műsorral várjuk a város magyarságát az ottawai Magyar Házba, ezt követően közösségi fogadásra, majd 17.30-tól magyaros vacsorával várjuk az ünneplőket. Helyet csak foglalások ellenébe tudunk biztosítani, vacsorázni pedig csak is előzetes jelentkezéssel lehet. Kérjük, foglalják le jegyeiket az előadást megelőző péntek 21 óráig. 2019. március 30-án este 17:30-kor kettős hangzat címmel népzenei koncertre invitáljuk az érdeklődőket az ottawai Magyar Házba. A koncert után egy táncházas estet tartunk. Az előadók Nyitrai Tamás, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának tagja, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla szakgimnáziumának népi hegedű tanára, a Bazseba zenekar tagja és más zenei formációk tagja, a Junior Prima díj tulajdonosa, és Puskó Márton, a Liszt Ferenc Zeneakadémiai Egyetem Bartók Béla zeneművészeti és hangszerképző gyakorló szakgimnáziumának tanára, a Parapács nevű zenekarával a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny nyertese zenekar kategóriában. A Kárpát-medence egyik legelterjedtebb népi hangszere a hegedű. A vonós zenekarok megjelenése előtt, a hegedű-duda hangszerpáros mellett több hegedűsből álló zenekarok is kiszolgálták a nemesi és falusi közösségek zenei igényeit, mely ekkoriban főként dallamra és ritmuskíséretre korlátozódott. A koncert ennek a zenei hagyománynak bemutatására tesz kísérletet az általuk feldolgozott műsorszámokban. Bővebb információkért kérjük keresse fel az ottawai Magyar Ház weboldalát. 2019. május 31-én vasárnap 15 órai kezdettel éves tagsági gyűlésre kerül sor az ottawai Magyar Házban. Fontos, szavazást igénylő döntések hozatala, vezetőségi beszámoló, és mivel a jelenlegi vezetőség küldetése lejár, igazgatói tanács választása lesz a napirendi pontokon. Csakis kifizetett 2019-es tagsági viszonnyal bírók lehetnek jelen és szavazhatnak. 2018-as lejárt tagsággal csak megfigyelőként lehet jelen lenni. Az igazgatói tanács a közgyűlés előtti 72 órában egyáltalán nem foglalkozik tagsági díjak bevételével és kezelésével. Kérjük minél nagyobb számban a tagság részvételét. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban.
Az ottavai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbiteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Thank you.
Kedves hallgatóink, ádámosi zenét hallottak Nyitray Tamás előadásában. Mai beszélgetőtársam Brodjányi Mihály, pozsonyi helytörténész, honismereti vezető, idegenvezető, a pozsonyi magyarság kulturális életének aktív szereplője, ha mondhatom ezt, egy közösségszervező, csemadok elnök volt, vagy még jelenleg is ez, ezt mindjárt megtudjuk tőle. És ami a legjobban tetszett, hogy egy bemutató önről, hogy neves kutatója és ismerője a Trianon előtti szerves egységet alkotó Pozsony vármegyének. Tud ezekkel a titulusokkal azonosulni, Mihály?
Hát nagyon nehezen tudok titulusok azonosulni. Igazából én nem vagyok egy ilyen titulusokból álló ember, tehát nehéz ez így. Egy időben voltam a Csemadok pozsonyvárosi elnöke, most nem, csupán vezetőségi tagja. Az igazság az, hogy én jó sok éven keresztül nagyon sok magyar szervezetben dolgoztam, bekapcsolódtam, segítettem. Voltak idők, amikor nagyon sok különböző tisztségem volt, amikor azt egy idő múlva le kellett úgymond mondani, mert a saját magánéletemmel is kellett foglalkoznom, és az is néha nehéz, úgyhogy így van, de azt az ember nem tudja elhagyni teljesen, hogyha ilyen közéleti szerepet vállal, akkor az embernek úgy marad, hogy az ember függetlenül attól, hogy nem gyűjtök valami titulusokat, de azért egy csomó magyar dologban benne vagyok.
Ez a honismereti vezető, azt hiszem, ez határozza meg legjobban, hogy mivel foglalkozik.
Igen, hát a honismereti vezető azért, mert én hát hivatalosan idegenvezető a szakmám, ami egy hobbiként jött. Én erdélyi kollégáimtól tanultam meg, hogy a honismereti vezető az kicsit más típusú, mert idegenvezetőként elmegyek Franciaországba, meg Olaszországba, meg valahol, ahol az embereknek idegen földekre mutatok be, de mikor az ember a szülőföldjét, azt a tájat, ami jobban kötődik a magyarsághoz, mutatja be, akkor az kicsit másképpen kell. Azt az ember nem mindig a beszéddel, meg a szöveggel, hanem a szívével kell, hogy bemutassa is. Hát épp azért egy kicsit más fajta ez az ilyen munka.
Ezek a honismereti vezetések, ezek elsősorban Pozsony és környékén ott vezet csoportokat, de Lengyelországban is látom, hogy a magyar vonatkozású emlékhelyeket felkeresik. Mivel most a március 15-e közeledik, ezért most korlátozódjunk kicsit témában a márciusi eseményekre. Ugye Pozsony az a város, ahol a törvényes forradalom zajlik, Pesten az utcán, Pozsonyban pedig a törvényhozásban, és Pozsonyból indul a küldöttség is Bécsbe. Pozsonynak mely épületek kötődnek közvetlenül a 48-as forradalomhoz, és bármi történetet, érdekességet tud róla mondani, azt nagyon szívesen meghallgatnánk.
Hát itt először is én kicsit visszaszaladnék az időben azért. Pozsony egy azért fantasztikus város, mert a történelmi Magyarország egyik legfontosabb városa volt mindig, lehet mondani az államalapítástól fogva, a stratégiai helyzetének köszönhetően sok mindennek. Kevesen tudatosítják, hogy 1526-tól, tehát a Mohási vésztől egészen 1848-ig, a forradalomig gyakorlatilag Magyarország fővárosa. Ebből volt, amikor hivatalosan, volt, amikor nem hivatalosan. Ugye a Mohácsi csata után Budáról, meg az ország központi részeiből minden fontos személyiség, hivatal Pozsonyba költözik át, mert ez biztonságosabb helyen van, és évszázadokon keresztül Pozsony az a város, ahol a magyarságnak, a történelmének a legfontosabb eseményei zajlanak. Ugye ez érdekesség, hogy itt koronázzák a királyokat, itt gyűlések az országgyűlések, itt székel az országgyűlés hivatala, a Magyar Királyi Kamara, a nádor, az országbíró, minden ilyen fontos személyiség. Amikor 1686-ban Buda, és hát ezzel együtt Pest, meg az egész környék felszabadul a töröktől, még 100 évig tart, míg ezek a területek ismét emberek által lakottá válnak, és alkalmasak lesznek arra, hogy a magyar főváros oda költözön vissza. De hát a Habsburgok, akik annak idejében ugye Magyarország királyai szomszédos Bécsben székelnek, Bécs Pozsonytól egy gyönge 60 kilométerre van, és épp azért kellemesebb volt Pozsonyban tartani a fővárost, ahova akármikor néhány óra alatt oda lehet menni, meg vissza lehet érni Bécsbe, és igazából csak a 1848-as események helyezik vissza a országnak a, lehet mondani, fővárosát Pest-Budára, ugye akkor még így elkezdte a város.
Hát többek között a katolikus egyház fő is Pozsonyba áttette a székhelyét a török időkben.
Hát ez nem egészen így van. A esztergomi főegyház megyének a hivatalos székhelye Nagyszombat városa lett.
Ó, igen, igen.
Persze, azért Nagyszombat, mert az 40 km fekszik Pozsonytól is, Pozsony már betelt bizonyos szempontból, viszont az esztergomi érsek, aki Nagyszombatba székel, inkább Pozsonyban lakik, tehát ez kicsit ilyen paradox, mert akkoriban még sokkal több volt a politikai feladata, mint egyházi, és éppen azért Pozsonyban több olyan épület is van, ami az esztergomi érsekségnek a emlékét viseli. A Prímás palota például, az esztergomi nyári palota, meg más ilyen épületek. Az országgyűlésekhez térnék tehát vissza, ugye egy nagyon fontos volt nem csak Pozsony, hanem egész Magyarország életében a úgynevezett reformkor, ami ugye a 19. századok első fele, amikor fokozottan beindul egy olyan folyamat, amikor a országnak a vezető rétegében kezd megérni néhány gondolat, hogy lépni kell, mert az idő halad, és egyrészt lemaradtunk az európai fejlődésről valamiben, másrészt egész Európát akkoriban lázasan olyan gondolatok foglalkoztatják, mint például akár a francia forradalomtól átvett testvériség, egyenlőség elve, akár a országnak a politikai függősége a Habsburgoktól, Ausztriától, meg mindenféle más dolgok, és gyakorlatilag a reformkor az a időszak, amikor Pozsonyban gyűlnek nem csak az országgyűlések, hanem az országgyűlési követek mellett oda jönnek azok a gondolkodó magyarok, akik az ország különböző szegleteiben élnek, sokszor magányosan, legfeljebb barátaikkal, rokonaikkal tudják megosztani gondolataikat, és itt találkoznak egymással, ismerjük meg egymást, és elindul egy olyan erjedési folyamat, amikor igazából kezdenek a gondolatok kikristályosodni, kezdődik egy olyan közösségi létforma, amikor rájönnek, hogy hoppá, hát nem vagyok én egyedül, a másik, harmadik, negyedik ember is, aki az ország egészen más végében él, ugyanazokat a dolgokat gondolja, mint én a dolgokról, és kezdik azokat a gondolatokat megélni, amik végül a 48-as forradalomhoz vezetnek.
Ugye most sorolhatnánk személyiséget, ki minden Kossuth Lajos, ki mindenki kötődik Pozsonyhoz. Kiemelne olyan személyiségeket, akik hosszabb ideig kötődtek a városhoz, esetleg pozsonyiakat?
Hát itt elmondanám például azt, amit kevesen tudnak, hogy például Batthyány Lajos Magyarország első miniszterelnöke pozsonyi születésű volt. Pozsonynak ugye nem csak az a sok különböző ember, hogy Kossuth, Széchenyi, Deák Ferenc, Szemmel Bertalan, meg mások, akik az ország különböző pontjairól érkeztek ide, hanem itteni emberek is gyakorlatilag bekapcsolódtak ebbe az életbe, és ugye egy kicsit előre szaladnék talán ebbe a gondolatsorba, de ennek nincs egy szebb bizonyíték annál, hogy ugye mindenki emlegeti az aradi vértanúkat, az aradi 13-at, de elfelejtik, hogy Pozsonyban éppen úgy 13 embert végeztek ki 1849-ben. Olyan személyiségeket, akik a forradalomnak a helyi lelkes hívei voltak, ők nem voltak tábornokok, nem voltak hadvezérek, volt közöttük különböző ember, színházi súgó, sütőmester, mérnök, kétkezi munkás, evangélikus pap, feleltesendi szerzetes, különböző nemzetiségek voltak, tehát németek, magyarok, volt közöttük szlovák, horvát, sőt olasz származású is, de mind gyakorlatilag a magyar forradalomnak a ügyét szolgálták.
Ezek gondolom, hogy besúgó hálózaton keresztül lettek, hogy mondjam, kerültek az utólagos tisztogatásoknak a figyelmébe, mert ezek jóval később lettek kivégezve, vagy időben mennyivel a forradalom bukása után?
Hát Pozsonyról ugye el kell mondani, hogy Bécsnek a közelsége azt eredményezte, hogy az egyik első városok közé tartozott, amikor a osztrák hadsereg elfoglalta, tehát igazából 1849 tavaszán, amikor zajlik a tavaszi hadjárat, Pozsony már császári kézen van, és hát voltak emberek, akik nyilvános szerepet vállaltak, és mindenki tudta róluk. Mondjak egy példát, Rázga Pál evangélikus lelkész, aki félig meddig szlovák származású, a pozsonyi német evangélikusoknak a papja, és mégis a magyar forradalomnak a lelkes híve. Ő volt az, aki március 17-én Kossuth mellett állt, amikor a akkori sétatéren, később Kossuth térnek is hívták ezt a teret, a Zöldfa vendégfogadónak az erkélyéről beszélt a pozsonyiakhoz, és mellett állt Rázga Pál, aki azoknak, akik nem értették volna jól a magyar szót, mert ugye Pozsony egy német-magyar vegyes lakosságú város volt, német nyelve fordította le, hát ezért később Rázga Pál evangélikus lelkész kötélállatodi halállal kellett felelnie. De voltak persze besúgók által beállult emberek is, ugye hadd mondjak el ilyen eseteket, mint például Petőc György, Pozsony megye alispánja, akinek egyetlen bűne az volt, hogy mint a megye alispánja, az ő megbízatása volt az ujoncozás, az ujoncoknak a besorozása, és amikor Kossuth Lajos az országgyűléstől kérte, hogy ujoncokat küldjön minden megye, akkor neki is megjött ez a hivatalos megbízás, és hivatalos megbízást teljesített. És hát őt például, amikor ítélték, akkor a bírái megpróbálták őt megmenteni, tehát megpróbálták feltenni neki a kérdést, de úgy, ahogy maga csak kényszerből csinálta a sorozást, azért, mert a hivatali kötelessége volt, de egyébként nem akarta ezt csinálni, és ő azt mondta, nem, én azt meggyőződésből csináltam, és hát így könnyekkel szemükbe, de volt, hogy muszáj volt halálra ítélni őt is, mert ő maga követelte, hogy nem kényszer miatt csinálta, hanem meggyőződésből.
Esetleg említettük ezt a Zöldfa vendéglőt, milyen épületek kötődnek még Pozsonyba, aki arra jár, és nincs túra vezetője, akkor melyik épületeket keresek fel feltétlenül, mint 48-as emlékhelyeket?
Pozsonynak egész történelmi belvárosa egy gyönyörű szép ékszer doboz, ahol hát mámot szerencsé nagyon szépen felújított épületekben az egész magyar történelem elénk vonul, rengeteg magyar főúri palota különböző intézményeknek az épületei, és az 1848-as időszakhoz, ami a legjobban kötődik, talán én mindenképpen a Mihály utcában állnék meg, a városnak lehet mondani a központjának a főutcája, ahol a máma egyetemi könyvtárként működő hatalmas épület a Magyar Királyi Kamara palotája volt. Itt zajlottak az országgyűléseknek a alsó táblái, azoknak az ülései. Itt szónokolt valamikor Kossuth, ezen az alsó táblán szólalt fel először Széchenyi magyarul az országgyűlése, itt ne felejtjük el, hogy nagyon sokáig a latin volt az országgyűlések a nyelve. Ebben a helyiségben, ebben az épületben zajlottak a legnagyobb viták, már majd kétnyelvű magyar-szlovák emléktábla van az épületen. A másik épület, amit feltétlenül meg kell nézni Pozsonyban, a Primás palota, ami az esztergomi érsekeknek a gyönyörű rezidenciája volt, és itt székelt az országgyűlésnek a felső táblája. A felső táblához kötődik az, hogy ebben az épületben nyitotta meg 5. Ferdinánd, a utolsó, lehet mondani, rendi országgyűlést 1847-ben, és amikor 1848-ban a országgyűlés elfogadta azokat a úgynevezett áprilisi törvényeket, amiket azért hívjuk áprilisi törvényeknek, mert bár márciusban lettek elfogadva, de áprilisban szentesítette őket az uralkodó, ebben az épületben írta alá ezt a törvénycsomagot 5. Ferdinánd, ami gyakorlatilag Magyarországot egy modern polgári demokratikus fejlődés hiányába vitte. Itt nevezte ki Magyarország első felelős kormányát, a Batthyány kormányt, aminek az élén Batthyány Lajos miniszterelnök állt. Ő az, akit már említettem, hogy ő pozsonyi születésű is volt, ráadásul, de Kossuth volt a pénzügyminiszter, Széchenyi a közlekedés ügyeivel megbízott miniszter, Deák Ferenc a igazságügyel is hasonlóképpen, tehát egyik legcsodálatosabb magyar kormány volt, tele olyan személyiségekkel, akik későbbiekben is bizonyítottak. Nagyon fontos a hajdani Zöldfa vendégfogadónak máma már csak a helye, ez a mai Hotel Cartónak a épülete, és hadd mondjuk egy érdekességet, hogy itt szónokolt Kossuth Lajos a vendégünknek az erkélyéről, amit később a ceglidiek szereztek meg, mikor az épületet állapítottak, máma Ceglid városában egy emlékműként áll. De Pozsonynak a belvárosába szinte felsorolni is nehéz azokat az épületeket, ahol hajdan laktak, vagy éltek azok az országgyűlési követek. A Ventú utcában van például az a Jeszenák palota, ahol született Páró Kihály fia Jeszenák János, Nyitra megye főispánja, aki szintén vértanú halált halt, és egy érdekesség, hogy ez az ember, akit ugye 1841-ben nem Pozsonyban, hanem Pesten végeztek ki az új épületben, volt a dédapja gróf Eszterházy Jánosnak, tehát a vértanúság a családon belül is valamilyen módon öröklődik.
Hát nagyon szépen köszönöm, Mihály. Egyébként egy kicsit belehallgattam egy rádió műsorba, egy beszélgetésbe, amiben az ön családja történetét mondja. El is határoztam, hogy ebből csinálunk egy műsort, mert bár tudjuk, hogy milyen sorsa volt a felvidék értelmiségének, polgári rétegének, de egy személyes családi történeten keresztül talán még átélhetőbb, hogy mind mentek keresztül a elcsatolt területek lakossága, és én úgy érzem, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma rendelkezésemre állt, és visszavárjuk egy következő beszélgetésre.
Nagyon szívesen üdvözletemet küldöm minden hallgatónak.
Köszönjük szépen!
Következzen Puskó Márton gömöri zenékkel.